pozitív energia. Pillantás a villanyautók világába. Trendek, üzemben tartási tippek, költségek és megtakarítások a vásárlástól az állami támogatásig. Hitelesen az e-mobilitásról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.
Jó napot kívánok, röviden műsorunk tartalmából. Egy uniós verdikt alapján 2035-től véget ér a belső égésű járművek korszaka az Európai Unió tagországaiban. Bár speciális üzemanyagot használva még hozzájuthatunk ezután is benzines autóhoz. Csak hogy óriási és még behozhatatlannak tűnik az ellátási gondokkal küzdő iparág lemaradása a villanyautó bizniszben. Aztán... A német autóklub az ADAC szerint hulladékból előállított biometánt keverve a földgázüzemű autók üzemanyagába, környezetvédelmi szempontból verhetetlenné tehető a gázhajtása villanyautóval szemben. De vajon melyik lenne a legjobb gázos megoldás? Végül. Jókora 4,6 méteres szuperelegáns kupés crossover dob piacra Citroën. A C4X elektromos változata az EC4X elfogadható hatótávot, meglepően tágas belső teret és csomagteret kapott. Az elegáns, emelt hasmagasságú sportkupés limuzin villanyautóba 10 perces töltéssel 100 km-es hatótáv pumpálható. Önök a Pozitív Energia című magazinunkat hallják, Varjú Frigyes szerkesztő műsorvezetővel. Mindjárt kezdünk!
Pozitív Energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
Már csak az Európa Tanács pecsétje hiányzik arról az uniós bizottsági döntésről, melyel 2035-től kivezetik az Európai Unió tagországaiban a belső égésű motorok forgalmazását. A gyártás elvben még marad, hiszen a világ döntő részében Európán kívül szó sincs elektromobilizációról. A német kormány annyit elért, hogy a kontinensen is lehessen továbbra is forgalmazni belső égésű motort 2035 után is, amennyiben az speciális, úgynevezett zéró kibocsátású üzemanyaggal működtethető. Az uniós bejelentés ettől függetlenül még komoly fejfájást fog okozni a tagországoknak. Például immár 2 éve számos automodell gyártása áll alapanyag és alkatrész hiány miatt a kontinens gyáraiban. Hazánkban sem világos mostanában az autóvásárláskor, hogy mikor, mennyiért és mit fogunk kapni 1-2 év múlva a pénzünkért, ha majd egyszer legyártják és megérkezik az autónk. Erdélyi Péter járműipari szakértőnkkel tekintjük át a kialakult helyzetet. Szervusz!
Szervusz, Fizi, jó napot kívánok!
Európa Parlament megerősítette a bizottság korábbi döntését, amiről egyébként egyszer beszélgettünk. Tiszta energiának tekintik mostantól kezdve a földgázt és az atomenergiát, mert ezzel képzelhető csak el a zöld átmenet. Ez azt jelenti az autóipar szempontjából, hogy a földgáz már amennyiben lesz Európában, mert éppen most láthatóan éppen ebből van a legkevesebb, fölhasználható lesz járműhajtásra. Tehát akkor kell-e 35 után kidobni a belső égésű motort, vagy sem?
Az én véleményem mindig is az volt, hogy nem szabad kidobni a belső égésű motort, és egyáltalán nem volna szabad azzal foglalkozni a politikának, hogy technikai kérdéseket határoz meg, és műszaki megoldásokat támogat szavazattal. Itt sokkal inkább arra gondolok, hogy ki lehet tűzni klímacélokat, ki lehet tűzni CO2 kibocsátás csökkentési célokat, és ezeket rá kéne bízni a mérnökökre és a gyárakra, hogy ezt hogyan valósítják meg. Úgy ez a döntés most egy picikét ebbe az irányba vitte el a dolgokat, mert nem annyira keményen tiltja be a belső égésű motorokat, illetve nyitva hagyja azt a kérdést is, amilyen irányban nagyon sok fejlesztés folyik már, hogy a szintetikus üzemanyaggal, amely széndioxid és káros anyagkibocsátást nem vagy nagyon alacsony mértékben fog produkálni, ezeket a szintetikus üzemanyagokat a meglévő motorokba lehessen használni, egy sokkal hatékonyabb klímavédelmi megoldás, mint az, hogy előremenő módon csak elektromos autókkal foglalkozzunk.
Ha jól tudom, például az Audinál már van kész kiforrott terv és technológia a szintetikus üzemanyagra, 5-600 forint körüli üzemanyagáról olvastam valahol, annyiba kerülne jelen pillanatban, hogyha gyártanák.
Itt az is fontos dolog, ugye, hogy a szintetikus üzemanyag gyártása az milyen energiaforrásokból fog történni. Én egy Chilében zajló kísérleti gyártásról tudok, amelyet több nyugat-európai cég és Chile közösen végeznek. Itt arról beszélnek most, hogy jelen pillanatban 1 és 2 dollár között van a literenkénti előállítási gyártási költsége a szintetikus üzemanyagnak, és úgy gondolják, hogy 2030-re ez meg fog állni 1 dollárban. Tehát, hogyha most azt vesszük, hogy a piaci üzemanyag ár ma a benzin és a gázolajára
2 euró
életek plusz, tehát 2 euró, vagy inkább 2 font, tehát közelíti a 900 forintot, illetve az 1000 forintot a dízel, akkor úgy tűnik, hogy a szintetikus üzemanyag ebben az árkategóriában versenyképes tud majd lenni.
De hát nem kell várnunk 2030-ig, hiszen itt van a kertek alatt a zöld jelzés, szó szerint, a földgázra. Rengeteg autógyártó foglalkozott korábban gyári szerelésű gázhajtású autóval. Utóbbi átalakításra is volt lehetőség Magyarországon már az Átkosban is. De hát úgy gondolom, hogy a mostani helyzet új lapot, tiszta lapot jelent az autógyártásnál, és az elektromos autó hegemóniáját részben egy kicsit lelassítja, vagy megtöri. Annál is inkább, mert ugye múltkor már szintén egy műsorunkban beszéltünk arról, hogy a német ADAC egy vizsgálata szerint, ha a jelenlegi elektromos mixel töltenek fel egy elektromos autót Németországban, és azzal használják, akkor 127 ezer kilométernek kell eltennie addig, hogy ezzel a különleges hajtással működő, tehát elektromos autó tisztább legyen, mint egy egyszerű benzines. Tehát 127 ezer kilométer.
Igen, ez azért van, mert az elektromos autók gyártási kibocsátása, tehát gyártási károsanyag kibocsátása, széndioxid kibocsátása és vízfelhasználása, főleg az akkumulátorgyártás miatt igen magas, és ennek a behozása, kiegyenlítése történhet meg ez alatt a 100 és 200 ezer kilométer.
Még az áretalmas állam termelés, hiszen most visszállították
a szél. Az még pluszba jön hozzá, de hogyha még azt leveszem róla, akkor is.
Akkor 48 ezer kilométer. Tehát 48 ezer kilométerig még mindig a benzines hajtású autó a tisztábbabb.
És ha azt vesszük, akkor gyakorlatilag 4 évig történik ez a kompenzáció, az a 48 ezer kilométer, ugye EU-ban átlagosan 12-13 ezer kilométert fut egy autó egy évben.
Tehát kérdés az, hogy akkor a 2035-ös dátum, amit most az Unió bebetonozott, hogy véget ér a Európában a belső égésű motorkorszak, persze nem nagyon fejtették ki bővebben, hogy mire gondolnak, mert az nem ér véget, hiszen a gyártás folytatódik, a világ nagyon nagy része az nem foglalkozik az elektromobilitással, tehát a gyáraknak meg bevételi forrás jelent az eladás.
Hát pontosan erről van szó, és tulajdonképpen, hogyha azt veszük, hogy az Európai Uniónak van 450 millió lakosa, a világnak meg 2030-ra már meg fogja haladni 8 milliárdot a lakossága, akkor mi tulajdonképpen 450 millióan, tehát gyenge 5-6 százaléknyian szeretnénk megváltani a világot a széndioxid kibocsátástól.
Rezervátum lesz Európa.
Nyilván vannak más országok is, ahol szigorú szabályok vannak, Észak-Amerikában előfordul.
Új-Zéland például.
Új-Zéland, Ausztrália.
Svájc,
Japán akár, de nem feltétlenül a belső égésű motorok betiltása, valami javításával, fejlesztésével, illetőleg az üzemanyag szintetikus előállításával gondolják ők azt, hogy egy olyan technikai mixet hoznak létre, aminek része az elektromos autó és része az összes többi technológia is. És nem az a legfontosabb dolguk, hogy politikai oldalról határozzák meg a műszaki megoldást.
Ez érdekes, amit mondasz, mert nagyon furcsa számomra, hogy valahogy nagyon vehemensen utálják az Európai Unióban, pontosan a parlamentben a hibrid hajtás, pár pedig az nagyon komoly környezeti tisztaságú lehet, hogyha úgy használják, ahogy az elő van írva. Például egy soros hibrid esetén, amelynek van egy kis benzinmotorja, amelynek egy feladata van csak, hogy elektromos állapotot állítson elő, attól még az autó maga elektromos autóként szuperál, és igen-igen takarékosan tudja üzemeltetni, pláne, hogyha gázzal hajtják ezt a áramtermelő agregátot.
Hát de még akár benzinnel is hajtják, vagy gázolajjal, olyan kedvező és a motor karakterisztika szempontjából takarékos ciklusban tud ez a motor egy dinamót vagy egy generátort hajtani, ami egy akkumulátort tölt, ami a kibocsátást minimálisra csökkenti, és az autó maga pedig elektromos hajtással fog közlekedni. Ez az egyik része a dolognak. A másik része a dolognak persze az is, hogy visszamehetünk oda, hogy a dízelt utálja most mindenki, és a korszerű dízelmotor az egyik legtakarékosabb és legtisztább motor.
Erre van egy konkrét példa is. A Mazda. Hiszen a Mazda most jön ki egy sorhatos dízellel, ha jól tudom, ugye?
Igen, egy sorhatos dízel, aminek a katalógus szerint 137 gram per kilométer lesz a kibocsátása, egy ilyen 5-6 literes fogyasztása. Mondjuk ez nem a reklám helye, de ez csak egy példa arra, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy a saját autó mixüket, amiben van elektromos autó, lesz hibrid, lesz plug-in hibrid, lesz mindenféle autó, abba belefér egy tiszta dízelmotor is. Kérdés, főleg ők olyan használatra szánják ezt, ahol hosszú távokat kell menni, illetve vontatni kell, vagy nagy teljesítmény igény van az autóval szemben.
Nagyon nagy kérdés, hogy fog-e élni ezzel a mentőv lehetőséggel majd néhány európai autógyártó, vagy éppen a nagyok, a Volkswagen koncern mondjuk, ami éppen ugye az Európa Parlamenti döntést jelenti, tehát hogy tiszta energiára nyilvánították a gázt. Hiszen a földgáz különböző hasznosítási módjaival nagyon-nagyon szépen le lehetne fedni a teljes piacot. Teherautótól kezdve a hajón át, a repülőt nem, de az autózásig mindenre alkalmas lenne a gázhajtás, és akkor ugye lényegesen kevesebb pénzt kellene kidobni.
Te emlékszünk rá, említetted a rendszerváltozás előtti időszakot, amikor a taxisok illegálisan építették át az autókat, és üldözték őket, mentek utánok, és szaglázták a kipufogó gázt, hogy most ez gázhajtása, ez az autó.
Az a repceolaj miatt volt egyébként, mert azt is használták.
Amiatt is
sütőolajat, igen.
Igen. Ma már a sütőolajat le lehet adni benzinkúton, és legálisan használni.
Sőt, olcsóbb a repceolaj.
Tehát vissza kéne oda térni, hogy ami illegálisan jó volt, az valószínűleg legálisan és szabályozott körülmények között is jó lehet. Én magam sose értettem azt, hogy akár a LPG, akár az LNG gázt miért nem favorizáljuk ebben a összefüggésben, és miért ragaszkodunk a villanyhajtáshoz, amikor tulajdonképpen erőművi kapacitással sem lesz egyszerű lefedni azt az igényt, azt az áramigényt, amit az elektromos autók majd fölvesznek, töltést, illetőleg azt a hatalmas infrastruktúrát, amit a töltőhálózattal létre kell hozni, hogy olyan helyeken is lehessen tölteni, ahol az embernek nincs saját garázsa, ugye a legtöbb embernek nincs, ahol nincs saját udvara, szintén a legtöbb embernek nincs, akik lakótelepeken vagy telepszerű társasházakban laknak, és ott akarnák tölteni az autójukat. Azt nehezen tudom elképzelni, hogy a lakótelepen a 10. emeletről kilóg egy hosszú kábel, és megy le az autóhoz. És akkor ilyennel van tele a lakótelep. Úgyhogy én azt gondolom továbbra is, amit régebben, hogy az elektromos autózás az egy része, és nem is nagy része annak a mobilitási komplex szervezetnek, szerkezetnek, ami a világban szükséges.
Arra gondolsz, hogy a 2035-es céldátumig az európai gyártóknak, sőt a világgyártóinak, aki szeretne Európában árulni, nem lesz lehetősége teljes egészében átállítani mindent elektromos hajtásra, vagy nem is akarják igazán?
Hát az, hogy akarják vagy nem akarják, ez nem most ebben a pillanatban nem rajtuk múlik, mert született egy politikai döntés, és egyelőre ez a döntés, ugyan amit ember hoz döntést, ezt ember megváltoztathatja 2035-ig, de induljunk ki abból, hogy nem fogják megváltoztatni ezt a döntést, akkor a gyártók ezt kénytelenek lesznek valamilyen módon alkalmazkodni. Ennek az árát természetesen majd a vevők fogják megfizetni. Már látjuk ma is, hogy most függetlenül Magyarországtól, ahol még az árfolyam történet is erősen belejátszik az autók árába, olyan országban, amik euró alapon vannak, tehát nincs árfolyam eltérés, ott is jelentősen drágultak az autók, éppen a technológia miatt, éppen a környezeti előírások miatt. Tehát az autógyárak azokat a költségeket, amiket rájuk terhelnek, mint mindenki más, ők is valahol az értékesítési árban érvényesítik.
Előttem van egy anyag, egy tanulmány arról szól, hogy annyira kritikussá vált a helyzet ma Európában az autógyártásnál, hogy minden második céget egyszerűen kihagyják a chipgyártók, és nem kapja meg az ígért, vagy kifizetett árut. Van egy olyan elektronikai gyártó például Salzburgban, amely a chipjeit 1000%-kal drágábban veszi jelen pillanatban, mint egy évvel korábban, 1000%-kal. Gyakorlatilag azt írják, hogy az európai értékteremtés jelenleg megsemmisült a pandémiával, meg a ennek nyomán megszakadt globális szállítási lánccal, illetve maga az alapanyag és az alkatrész hiány is betett a gyártóknak. Ugye vita van most már az alapanyag kitermelés körül is, hiszen egy kézbe koncentrálódik jó részt a Kína kezébe, azon kívül pedig az oroszoké és ukrajnái a másik nagy hányad.
Tőnáluk van főleg a katalizátor és alapanyag.
Ugye az a lényeg, hogy jelen pillanatban Európában szemben, ahol nincsen nagyon csipgyártás, az összes beszerezhető csipet mind keletről hozzák, tehát Ázsiából.
Itt én ma olvastam egy cikket a gépjárműpiacról, és az az érdekesség, hogy jelen pillanatban nem gyártanak az autógyárak annyi autót, amennyire igény van, de ezt a problémát, vagy nevezzük nehézséget, ezt úgy fogja megoldani a piac, hogy olyan infláció van az autók árában, hogy majd kevesebb vevő lesz, és akkor valahol kiegyenlítődik ez a piac. Tehát tulajdonképpen a rosszat egy még rosszabbal fogjuk tudni kiegyenlíteni. Nem elég az, hogy kevesebb autót gyártunk, nyilvánvalóan ezzel kevesebb lesz a foglalkoztatás, az értékteremtés, stb. Nyilvánvalóan minél kevesebb új autó kerül a piacokra vagy az utakra, annál későbbre fog tolódni a környezetvédelmi klímasemlegességi megoldás. Úgyhogy jelen pillanatban az látszik megoldásnak a szállítási problémákra, hogy kevesebb vevő lesz.
Na de ez eleve célja volt az európai autógyártóknak, hiszen a szervezetüknek volt egy döntése 2 évvel ezelőtt, ami éppen idén nyarat jelölte ki végdátumként, hogy végre kell hajtani a kereskedelemben az uniós országokban, tehát a korábbi gyári autókereskedelmi képviseletek helyett felváltja az ügynöki rendszer, ők kevesebbet autót fognak gyártani, hogy nagyobb legyen a hasznuk a kevesebben, hiszen az drágában lehet majd eladni, hiszen kereseti piac alakul ki.
Ettől szűntek meg az olcsóbb kis autók.
Így van, így van.
Ettől lettek az autók nagyok, drágák, és lengem utcai terepjárók.
Az étvágy lett nagy, közben elment a történelem a gyárak fölött, hiszen jött a pandémia, nem volt látható, és itt van a háború, arra se számítottak. Tehát nem elég, hogy most szétverték itt az egész szervezetet, és keresleti piacra építenek, de nem tudnak gyártani. Jelen pillanatban Európában egyszerűen nincsen chip. Van olyan autógyártó, aki Miele mosógépet vásárol, hogy kiszerelje belőle a chipet, és az berakja az autójába. És utána adja fél pénzért a gyárból kihozott új gép, millemosógépeket. Hát agyrém.
Igen, és tulajdonképpen a chip hiány jelszava vagy headline-ja alatt egy csomó más alkatrész és beszállítói teljesítmény hiányzik. Tehát a chip hiány az az egyik történet, a másik történet az, hogy komolyan hiányzik a réz, a háború miatt a kábelkorbács gyártás, ami a minden autónak alapfelszereltsége, hogy a akkumulátorból elvigye az áramot a hátsó féklámpákig, meg mindenféle elektromos felhasználóig, a kábelkorbács hiánya, bizonyos alkatrészek hiánya, a beszállítóknak a kiszámíthatatlan működése abból a szempontból, hogy ugye ez főleg a pandémia alatt volt, hogy mikor zárnak be, mikor nem zárnak be, mikor dolgoznak, mikor nem dolgoznak. Tehát nagyon sok olyan probléma merült most föl, amit az autógyárak nem önmaguknak okoztak, bár okoztak eleget. Én azt gondolom, hogy most egy átalakulás alatt van ez az autógyártási, autókereskedelmi logisztikai rendszer, és ennek a végén ki fog alakulni egy olyan rendszer, amelyik tökéletesen fog működni. A vevők azért megnézhetik az autójukat. Én azt gondolom, hogy a márkakereskedői rendszer nem is ebben a formában, de egy más formában fenn fog maradni. Ők valószínűleg ügynökök lesznek, vagy részben bizonyos gyártóknál, akik az autók átadásáért fognak felelni, a szervizért, a garanciáért, és nyilván ebből fognak valamilyen módon megélni. De meg fognak élni, mert a gyártó nem tudja közvetlenül a piacra vinni a terméket.
A világjárvány miatt egyébként a gyártók elhalasztották a kapacitásbővítést, ez egy nagyon nagy hiba, mondhatnám, hogy bűn. Ráadásul a gyártók szerint a politika egyedül hagyta őket, és évekig elhanyagolták az európai chipgyártás fejlesztését. Most is már szó van róla, most Rezdában épült egy gyár, de hát az nulla annak a kapacitása az igényekhez képest, tehát 100 milliárdos igények vannak. És hogyha most elkezdenének 2-3 éven belül, nem tudnának megindulni egy gyárral. Ráadásul chipgyártáshoz stabil és olcsó energiaellátásra van szükség, már pedig Németországban legdrágább az áram. Meg nincs.
Hát regnában az áram nincs, és ráadásul ugye Németországban a most megalakult eddigi történelme során legzöldebb kormány éppen a szénerőműveket akarja újraindítani, hogy legyen áram, amelyek a, ugye a, nevezzük úgy, a legkoszosabb erőművek.
Viszont arról nincs szó, hogy azt a bizonyos, nem tudom, 10 millió kútoszlopot, amire szükség lenne Európában, hogy az elektromos mobilitás, e-mobilitás kiteljesedhessen, annak nyoma sincs.
Tehát ettől még mindig akárhány kútoszlop van, azzal csak azt tudjuk megoldani, hogy ne kelljen sorbálni ahhoz, hogy ott fél órákat, órákat kelljen tölteni.
Hát de belevaló áram nincs nyilvánvalóan.
Hiszen... Belevaló áram sincs, vagy nem lesz.
Viszont...
Én egyébként 15 millió kútoszlopról
tudom. Viszont ugye az a helyzet, hogy ahogy nem volt előlátható a pandémia és az orosz-ukrán válság, mégis meghozták azt a döntést, hogy 2035-től meg kell szüntetni a belső motorok értékesítését. Ebben a helyzetben szinte lehetetlennek látszik ennek a megvalósítása, hiszen a háború végéig nem fog megoldódni az energiaválság, még telehetően után se sokáig. Nincs megfelelő gázellátás, olajellátás, az elektromos áram termelés, hiszen az függ a gáztól. Nincs semmi.
Tehát most nagy ütemben állnak át azért alternatív energiára. Éppen most szintén olvastam egy cikket, hogy a Közel-Kelet nagy olajtermelő országai is alternatív energiában
ők a hidrogénben,
elsősorban hidrogénben,
így van.
És zöld hidrogénben, úgyhogy nagyon sok átalakulás várható, de én továbbra is azt mondom, hogy ingyen ebéd nincs, tehát nem lehet totális nulla kibocsátással előállítani energiát, autókat használni. Egy egyensúlyt kell megtalálni, hogy a világ is fennmaradhasson, az unokáink, dédunokáink is jól élhessenek, és ne oxigénpalackkal kelljen közlekedniük az utcán, és mégis tudjanak autózni, tudjanak közlekedni, utazni, a mobilitás szabadsága fennmaradjon.
Köszönöm szépen, hogy elmondtad ezeket.
Köszönöm én is.
Erdély Pétert, a járműipari szakértőnket hallották. Műsorunk első része véget ért, maradjanak velünk, a hírek után folytatjuk.
Pozitív energia. Pillantás a villanyautók világába. Trendek, üzemben tartási tippek, költségek és megtakarítások a vásárlástól az állami támogatásig. Hitelesen az e-mobilitásról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.